Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
És ez itt az Ember a Földön. Végzettsége szerint környezetkutató, szakmája szerint petkalóz, a világot illetően naív idealista. Így definiálta magát Vészígy Kata, amikor rákérdeztem, hogy hogyan mutassuk be. Mert hogy róla nem lehet igazán sok információt találni a neten, mert nem a frontvonalban küzd, nem influencer, nem mindenki számára ismert celebritás, mégis elképesztően sok dolgot tesz a környezetünkért. Számomra nagyon példaértékű és nagyon inspiráló figura, úgyhogy mindenképpen be akartam Önöknek mutatni. Úgyhogy mai vendégünk nem más, mint Vészígy Kata, az Ökologisztik Környezetvédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, és még sok minden más, de ezt majd ő elmondja.
Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szia Kata, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok,
szia,
nagyon
Kata.
Örülök, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is.
A hallgatóknak is mondom, illetve a nézőknek is, hogy amikor felhívtuk Katát azzal, hogy jöjjön be és legyen a vendégünk, akkor megkérdezte, hogy jó, de miről fogunk beszélgetni, és mondtam, hogy hát rólad, mi másról, amire felsziszent, és azt mondta, hogy nem, én nem szeretek magamról beszélgetni, én szívesebben beszélek a projektjeimről. Úgyhogy, bár nem fogod megúszni azt, hogy a te személyes történetedet is meghallgassuk, kezdjük akkor azzal, hát ha komfortosabb, hogy tulajdonképpen milyen projektekben is vagy most benne.
Hát ezt nagyon nehéz lenne így összefoglalni így egy adásidő alatt, nagyon sok mindent csinálok. Talán azt pontosítanám a bemutatásban, hogy bár az Ökologisztik Alapítványnak vagyok az elnöke, ez az alapítvány, ez nagyon szorosan együtt dolgozik a Petkupa Egyesülettel, és valójában amilyen sapkában én a legtöbbször vagyok, ez a Petkupa Egyesület szemléletformálási csoportjának a vezetése. Tehát, hogy a szemléletformálásért, oktatásért, és így ezen belül rengeteg mindenért vagyok felelős a Petkupa Egyesületnél. Tehát ez a fő tevékenységi kör, ez a fő csapásirány. És gyakorlatilag az Ökologisztik Alapítvány fő tevékenysége szintén a környezeti nevelés volt, és mivel elkapott engem is ez a petkalóz láz, tehát amikor csatlakoztam a Petkupához, akkor megfertőződtem, és minden kapacitásom, lelkesedésem, tudásom beleadtam abba a munkába, ami a folyók ügyéről szól. Ezért van az, hogy gyakorlatilag a környezeti nevelő tevékenységemet, kreativitásomat, ötleteimet is organikusan beleintegráltam a Petkupa működésébe. És ugye mivel folyamatosan nő a szervezet, egyre több projektünk van, ezért a szemléletformáló csoport is meg tudott alakulni. Uh-huh. És nagyon sok felé el tudunk jutni ezzel a tevékenységgel.
De úgy, bocsánat, csak egy pár szóban összefoglalnád nekem, hogy mi is ez a Petkupa, mert lehet, hogy nem mindenki hallotta az előző adást ezzel kapcsolatban.
Igen, minket úgy hívnak egyébként, egy nagyon kedves amerikai asztrofizikustól kaptuk ezt a nevet, hogy a Kattantak Társaság. És ez nagyon találó, mert gyakorlatilag ki az az őrült, aki a szabad idejét, erőforrásait arra áldozza, hogy elmenjen és megtisztítsa a Tisza folyónak az árterét. És a Petkupa gyakorlatilag erről szól, így indult, egy természetfilmes csapat elindult a Tokaj környékéről, hogy a parti fecskékről forgasson egy filmet, majd azt tapasztalta, akkor én még nem voltam a szervezet része, azt tapasztalták a srácok, hogy nem férnek hozzá a parti fecskéknek a fészkelőhelyéhez, annyi hulladék van a Tiszában. És akkor azt gondolták, hogy jó, akkor tenni kell valamit, és azon túl, hogy szedjük össze, azon túl ahhoz az eszközhöz nyúltak, amiben ők a legjobbak voltak, és akkor ismeretterjesztés, forgassunk róla egy nagyon jó, inspiráló filmet. És hát minden kezdeményezésnek gyakorlatilag, ami egy kicsit humoros, egy kicsit más, egy kicsit meghökkentő, annak van a legnagyobb ereje. Ezért ez a film nem csak a szennyezésről szól, hanem arról, a vicces küzdelemről is, ahogy küzdenek ellene, hiszen itt a hulladékot fordítjuk mi a hulladék ellen, azaz petpalackokból építünk hajókat, majd azzal a folyam kilométereket megpróbáljuk megtenni, ami mondjuk, ha megy a folyó 3 km/h, akkor mi is haladunk, mert ezek a tutajok, amiket mi építünk, viszonylag lomha nehéz eszközök.
Ez egy csodálatos, tehát hogy önmagában a gondolatot imádom, hogy műanyag palackokból, vagy tehát elsősorban PET palackokból építettek hajón.
Elsősorban PET palackokból, ugye az a két alapfeltétel van, az egyik az, hogy mindenféle hulladék felhasználásra épüljön a hajó, tehát a fedélzet az mondjuk olyan deszkákból, raklapdeszkákból van, ami ott a folyó karton került mondjuk a használhatatlanság állapotába, és mi még akkor még egy kicsit megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot, és a másik, hogy csak megújuló energiával legfőképp emberi erőforrással lehet hajtani ezeket a tatutajokat. Meg szoktuk próbálni az evezést, igen. Tehát nagyon nehézkesen, de meg szoktuk próbálni, de valamikor vízibiciklit építünk bele ebbe a tutajba, vagy egyéb olyan meghajtást, amit mondjuk pedállal lehet hajtani. De amit ugye, megújuló energia, nyilván a napenergia is, tehát volt olyan verseny, ahol olyan hajót épített, így családilag. A férjem az egy magyar MacGyver, tehát bármiből bármit készít, hogy felhasználtunk hozzá egy fúrót, és ezzel hajtottunk meg, napelemmel töltöttük az akkumulátorát ennek a fúrónak, és ezt építettük rá egy szerkezetre.
Tehát a fúrószárra kerültek rá a propellerek?
A fúrószárra került rá a propeller, igen, ebben még benne volt egy hosszú rúd, és gyakorlatilag egy fúrót
töltöttetek a napelemmel, ami pörgött,
és úgy lehetett kormányozni, ha jött, hogy mint hogyha fúrnál, tehát így nyomtad a fúrót, és közben megforgott a propeller.
Egyébként nem jutott még eszetekbe, hogy csináljunk? Nekem mindig a körül forog az agyam így tavasszal, nyár előtt, hogy gyerekeknek kéne konkrétan MacGyver tábort csinálni.
Tehát, hogy és hát, klubus fotamszerű MacGyver tábort, tudod,
hogy... Igen. Tehát, hogy egyszerűen valahogy arra kondicionálni a gyerekeinket, hogy minden, tehát bármiből mindent tudjanak csinálni, de ezt majd megbeszéljük.
Lesz ilyen.
Ez jó. Nekem a sógornőjük Németországban élnek, és ott van ilyen. Hannover környékén pont csak autókat kell építeni otthon hulladékból.
Nagyon
és működő autókat.
Azt tudni kell rólunk, hogy nagyon-nagyon sok gyerek van nálunk. Uh-huh. Tehát, hogy konkrétan ezeknek a hajóknak az építésébe, tehát visszatérve arra, hogy mi is az a
pedagógus,
és hogyan működünk, most már több mint 10 éve végezzük ezt a tevékenységet. Volt olyan év, hogy 5 versenyünk volt egy évben, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagy nyári verseny, amikor több napra lemegyünk a folyóhoz, megépítjük a hajóinkat, és elindulunk.
Tehát azt a helyszínen építitek?
A helyszínen építjük, okay. De úgyhogy előzetesen meg kell tervezni, benyújtani a hajózási hatóságnak, ahol nyelnek egy és azt mondják, hogy jó lesz.
Ebből csinálnék egy valóságsót egyébként, és ide lehívni olyan embereket, akiket szívesen vesz a tévé, és ez egy nagyon-nagyon jó műsor lenne.
Szeretette.
Hát Epres Attila, ugye,
Attila, a klubrádió
oszlopos tagja, ő nagy kalóz.
Igen, és illetve minden versenyünkhöz kapcsolódik, vagy tartozik egy petmester, aki hát mint egy vőfé ott a helyben celebrálja, illetve közvetíti az online közösségnek azt, hogy mi történik, és Varga Lívius volt az, aki már több versenyünket is így végig tudósította, és ugye visszatérve arra, hogy lemegyünk a Tiszára, visszük az alapanyagokat, tényleg a kreativitásunk szab határt, ezért nincs határ, hogy hogyan nézzen ki egy hajó, és nagyon sok gyerek van velünk, akik ugyanúgy részt vesznek ebben a folyamatban, sőt, 2 évvel ezelőtt a 13 éves fiam, a szintén 13 éves kis barátjával saját hajót, a Peter Johnson-t indított el a futamon. Ők tervezték, apukák kivitelezték, de azért ők is nagyon sokat dolgoztak rajta. És a kedvencük igazából a gyerekeknek ebben a hajóépítési folyamatban az, hogy minél strapabíróbbak legyenek a hajóink, a PET palackokat nem csak simán felszereljük alá különböző formációban, hanem száraz jéggel megtöltve, hát széndioxidot fejlesztünk gyakorlatilag, tehát egy kisebb kémia óra zajlik ott a parton, hogy minél strapabíróbb, keményebb legyen ez a palack, és a felhajtó ereje így az egész futam alatt megmaradjon.
És akkor van száraz jegezős buli.
Van száraz jegezős buli, ugye aki tudja, hogy a szúnyogok arra érkeznek, hogy a bőrünk széndioxidot párolok ki, az így el tudja képzelni, hogy egy száraz jég, nem így maga a széndioxid.
Mi
szokott lenni?
Viszont, a parton
ezért nem lehet megmaradni mondjuk a száraz jeges doboz környékén, viszont a gyerekeink nagyon-nagyon szeretik hozni, vinni a füstölgő, gőzölgő jégkockákat, különböző kis videókat csinálnak vele, illetve szándékosan túltöltik azokat a palackokat, amiket az a szándékuk, hogy felrobbantsák őket, tehát ilyen nagy csatogó robbanások történnek néha a parton, ezt nagyon, nagyon imádják. És hát nyilván a hulladékgyűjtésben, evezésben, sőt a hulladék szétválogatásában mindenben részt vesznek a gyerekek.
Jó, tehát készen vannak a hajók, fel vannak száraz jéggel pumpálva az alsó szint, hogy szépen lebegjenek a vízen, és gondolom eldördül a startpisztoly, mert ugye ez mégiscsak egy verseny, és akkor elindul, amúgy hány hajó, Atiszán?
Eldördül a startpisztoly, és fröccsen a szódavíz.
Hogy?
Mi, nekünk egy kultikus ital a szóda, ez két oldalról, az egyik oldalról, hogy hulladékcsökkentés nyilván, hogy visszaváltható, tehát újra tölthető szódás palackokat viszünk védőitalnak, és nem PET palackot.
Igen, nem szénsavas vizet.
A másik, mert ugye ezen keresztül nagyon jól tudunk kapcsolódni helyi termelőkkel, mert nagyon sok felé voltunk már, vagy indítottunk futamot az országban, tehát a Felső-Tisza, Közép-Tisza, Bodrog, Maros, Tiszató, és a helyi szódásokkal, tradicionális hungarikumot forgalmazó kisvállalkozókkal tök jól tudunk kapcsolódni, tehát mi szódával avatjuk a hajókat, és akkor kifröccsen a szóda, és elindulnak a hajók. Hát átlagosan olyan 15-20 hajó indul el egy versenyen, a fedélzetén a legénységgel, leánysággal, és hozzájuk kapcsolódnak kenusok. Mert ugye mi nem a folyóról, nem a vízről, vízfelszéről szedjük általában hulladékot, ez viszonylag csekély mennyiség, hanem az ártérben kirakódott hulladéktól mentesítjük a partokat. Tehát egy kenus csapat követ minket, és a kenusok portyázni járnak ki a partra, és ott találják meg a PET bányákat. Majd miután jól megszedték magukat, visszaindulnak az anyahajóikhoz, ugye minden csapatnak van kenus bázisa, ott ledokkolnak, és elkezdődik a válogatás már magán a hajón is. Tehát már minden hajón szinte van ilyen válogató csoport, akik anyagfajtánként szétválogatják, hiszen mi ugye abban különbözünk az átlag mondjuk szemétszedő akcióktól, tehát mi ezt folyótisztító akciónak hívjuk, vagy folyómentő akciónak, hogy mi megpróbáljuk minél nagyobb arányban visszajuttatni a körforgásba azokat az anyagokat, amiket mi ott az átérben találunk. 60%-os ez az arány, tehát így
Az elég
nagyon van. Igen.
És ugye, az azt jelenti, hogy amikor ti szétválogatjátok, hogy ilyen műanyag, olyan műanyag, ez ide kerül, ez oda kerül, ez nem tudom, tetra, ez nem, szét van válogatva zsákokba, akkor utána ti visszaszállítjátok ezt hulladék telepekre, hogy újra hasznosításra kerüljön?
Vannak partnereink, tehát ipari partnereink, illetve hát nyilván a MOHU is egy partnerünk, tehát ők is gondoskodnak a bizonyos frakcióknak a célba juttatásáról. Igen. És vannak olyan partnereink, akik viszont ugyanolyan kattantak, mint ez, hiszen ezáltal csatlakoztak hozzánk, így aztán vannak saját termékeink is már.
Aha.
És így készülhetett el. Tehát van egy ilyen alapfilozófia, tehát egy időközben ez is így alakult, és mindenfélét találtunk ki, és akkor így megszületett az, hogy a folyóból kihalászott hulladékot vigyük vissza a folyóra valamilyen hasznos formában, újra hasznosítva.
Igen.
És így született meg például a plastik kajak, ami egy több éves folyamat volt, rengeteg kudarccal, zsákutcával, de hát sose álltunk fel, és valahogy mindig jött valaki, aki tovább lendített minket, akár a mi berkénken belül volt egy petkaloz, aki mondjuk történetesen egy anyagmérnök, és hát miért nem rakjátok hozzá még ezeket a komponenseket, vagy miért nem ezt szerint válogatjátok, illetve az első ilyen kajakot Németországban készítették nekünk, egy hosszú válogatási folyamat előzte meg, hogy a megfelelő frakciót tudjuk nekik küldeni. Itt Magyarországon ledaráltattuk egy céggel.
Tehát arról beszélgettünk, hogy a ledarált, Tiszáról összeszedett, ledarált hulladékból
lett egy kajak.
Igen.
Ami sajnos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, annyira nem volt használaton, német cég ki is lukasztotta, hogy ezt légy színe vigyétek vízre, ez legyen csak bemutató darab. Hát nyilván mi befoltoztuk, és
elvesztünk
vele. Ezt németül most nem mondjuk el. és látta ezt, egy kis filmet forgattunk, filmsorozatot Epres Attilával erről a történetről, amit meglátott egy magyar műanyagipari vállalkozó, aki azt mondta, hogy hát ő felvásárolt egy csomó olyan szerszámot, eszközt, ami formákat, és volt közte egy 60 éves kajakforma, régi folyami kajakforma, hogy próbáljuk meg abból. És akkor így készült el már magyar, mondhatni sorozatgyártása, mert már 7 darab készült.
Hát az már a szám. Igen. Szám lehet letagadni. Igen.
Sorozatgyártásban a magyar plastikkajak, rettenetesen nehéz egyébként. Evezni is, vinni is 36 kiló, tehát még ez is fejlesztés alatt van. De
miért egy gyári kajak, az mennyi?
Hát azt kell tudnia, hogy ezt levidd a partra a kocsit csomagtartójába, vagy a tetőcsomagtartóval a kezedbe, ezt hárman visszük, vagy ketten le. Viszont még fejlesztés alatt van, tehát ki lesz könnyítve, de szolgálatba állt. Tehát konkrétan, főleg a petkupa utánpótlás csoportja a fiatalok, ők a petkupákon ezekkel a kajakokkal eveznek, és ezzel nagyon gyorsak, tehát ez egy sokkal gyorsabb, mint egy kenu. Úgyhogy például olyan feladatokat látnak el vele, hogy viszik az ellátmányt, és akkor az éhező petkalózokat, a kis utánpótlás csoport, egyszer csak oda visz nekik egy kókuszrudat, egy szódát, egy műzlit, és akkor már mehet mindenki tovább a dolgára.
Óriási, a mozgó büfé.
És figyelj csak, Kata, mert csak, hogy minden beleférjen, ezért egy kicsit muszáj vagyok tovább evezni a történeteinken, hogy a petkupa előtt egyébként mivel foglalkoztál?
Nagyon sok mindennel, de ami a petkupához vitt, ez a környezeti nevelő programok voltak. Tehát alapvetően, mint környezetkutató, a teljes életciklus elemzést kutattam, tehát egy anyagnak vizsgáltam azt, hogy miből lesz a cserebogár, tehát mik voltak azok a természeti erőforrások, amiből az az anyag készült, amiből
mondjál
később termék.
Pont ezt akartam
textil
mondani.
Textil vagy?
A textil abszolút, tehát mondjuk, és mindezeken belül főleg arra voltam kíváncsi, ez okozta a legnagyobb ökoszorongást, hogy milyen terheléseket ró egy adott anyag termék előállítása a környezetre, egészen a kitermeléstől a gyártáson át a hulladékká válásig, és így a textilnél például a gyapott termesztés volt a fő kutatási irány, ami egy borzasztó, illetve maga az egész textilipar egy borzasztó társadalmi problémát idéz elő, tehát ezek a fogyasztási szokások, és azok a termelési módok, amik mondjuk azokban az országokban történnek, ahol nincs ilyen munkahogyi előírás, mint mondjuk az Unióban, ezért mi exteráljuk a problémát, és ott gyártatjuk a termékeinket.
Most arról beszélgetünk, hogy a fast fashion, illetve az, hogy mekkora igényünk van arra, hogy hát ha nem is napi, de heti szinten vásároljunk ilyen-olyan ruhadarabokat, ezzel egyébként még azt is elérjük, hogy tőlünk távol eső országokban, ahol ezt mi nem látjuk, emberek méltatlan körülmények között dolgoznak.
Emberek méltatlan körülmények között dolgoznak, egyik részről, a másik részről hatalmas környezeti károkat okoznak azok a növényvédőszerek, mondjuk, amik a gyapott termesztéshez kapcsolódnak. És olyan szereket is használnak, amit mondjuk már az Unióban, vagy az Egyesült Államokban, vagy fejlődő országokban rég be vannak tiltva. És a gyapott termesztéshez kapcsolódóan rengeteg gyerekmunka van már egészen a termesztési fázistól a termék előletessáig. És ezt vizsgáltam gyakorlatilag, hogy mik ezek a fenntarthatóságot érintő kérdések társadalmilag, gazdaságilag és a környezetet tekintve, de ugye nekem mindig az volt a környezeti nevelőként a fókuszban, hogy ezt hogyan tudom az emberek elé tárni, tehát hogyan tudom ezt megmutatni, kihangosítani ezeket a problémákat, és így hogyan tudom beépíteni ezt egy környezeti nevelő programba.
Környezeti nevelő program jelesül az, hogy konkrétan gyerekek nevelésére?
Konkrétan
tehát,
iskolai gyerekek
is modellbe. Iskolai,
hát, iskolai modellbe, illetve különböző haknikra.
Igen.
Hogy különböző rendezvényeken jelentem meg ezzel, és dolgoztam ki, az volt a neve, hogy hulladék utak mandala, tehát hogy ez volt az ebből a kutatásból született fizikai manifestáció gyakorlatilag, és ez 5 anyagot mutatott be, mandala, tehát egy olyan installáció volt, mint egy mandala lenne, 5 ágon lehetett elindulni, az origóban mindig az volt, hogy mi az anyagnak a természeti erőforrás, amiből kiindulunk, így mondjuk a műanyagnál a kőolaj, az üvegnél mondjuk a szilícium-dioxid, kvarchomok, textilnél, ott nyilván nagyon sokféle textília van, főleg a gyapotra fókuszáltunk, mert a farmeren mentünk végig, ugye az alumíniumgyártásnál a bauxitból indultunk ki, a papírnál pedig a fáktól. És akkor így mentünk szépen végig, és mindig ugyanazok a lépések jöttek, hogy az erőforrás, annak a kitermelése, a gyártás, ami mondjuk például mindenhol más volt a terhelésnek a maximuma. Tehát például mondjuk valahol a kitermelés volt a terhelés maximuma egy papírnál, ahol erdőhektárokat vágnak ki, hogy legyen. Még mondjuk egy alumíniumnál a gyártási folyamatban a tinföldgyártás, tehát a bauxitból, amikor tinföldet állítanak elő, és akkor annak a melléktermék a vörös iszap. Például, ami a mai napig egy nagyon hát igen, nehezen kezelhető melléktermék hulladék, és rengeteg problémát okoz azokon a helyeken, ahol, például Magyarországon is.
Igen, emlékszünk még a vörös iszapos
történetet. És ajánlom a Bauxit Expedíció című filmjét az Egyesületünknek egyébként, a Petkupa Egyesületnek, ahol ez így nagyon jól be van mutatva. Tehát, hogy ezzel a hulladékutak mandalával foglalkoztam és jártam különböző rendezvényekre, és így mutattam be ezeket a történeteket, és később ebből készült egy digitális oktatási anyag is, ahol animációs kisfilmek kapcsolódtak egy-egy ághoz, ahhoz egy ilyen olyan foglalkozás, ami feldolgozta a kisfilmben látottakat, projektfeladatok, és egy drámapedagógiai segédanyag mindenhez.
Hát mi más? Hát tényleg ez már látok, ez még egy ilyen is. Ki szponzorálta ezt az egész projektet?
Hát egy időben ez egy önfinanszírozó volt az elején nyilván, majd végén ugye ez egy kvázi piaci termékké vált. Tehát ugye azok a rendezvények, akik a fenntarthatóságot fontosnak tartották, különböző zöld rendezvények, családi napok, iskolák, akiknek volt erre mondjuk kerete, azok meg tudták rendelni. Ezt érte dolgoztam egy több civil szervezettel, akikkel így összefogásban tudtuk ezeket a környezetnevelő kvázi szolgáltatás csomagokat értékesíteni, és így lett mondjuk önfenntartó. A filmek viszont a Richter Anna díjnak köszönhetően készültek el, tehát neveztünk ezzel a projekttel a Richter Anna díjra, hogy akkor meg tudjuk valósítani a kisfilmeket, és ez ebből a finanszírozásból készült el, és hát így online elérhetővé, letölthetővé vált.
Elképesztő mennyiségű munka, ezért mindig akárhányszor beszélek Katával, mindig elszigyelem magam, hogy én a kanyarba sem vagyok, nem mindegy.
Na, de biztos, hogy felmerült már egyébként a hallgatóinkban a kérdés, Kata, azzal kapcsolatban, hogy a Petkupára lehet-e még jelentkezni idén? Tudti, biztos.
Egyrészt, igen.
Azt nagyon fontos tudni, hogy mi nem csak a verseny vagyunk, nem csak a nyári versenyek vagyunk, mi egy egész évben működő, iszonyatosan szerteágazó tevékenységi körrel rendelkező szervezet vagyunk, és mindenféleképpen mindenki jelentkezzen. Tehát persze, hogy lehet jelentkezni. Magára a versenyre már korlátozottak a helyek, tehát például a Tisza-tavi, ami legelőször lesz az abszolút betelt.
Olyanok lesztek, mint az Ultra Balaton futóverseny, majd egy évvel előtte jelentkezni kell.
Én ezt már többször említettem, most már itt az ideje, hogy meghalt a hívást. Hogy ugye én már annyiszor mentem volna egy ilyen petkupára,
segítünk
építenék hajót, de magam vagyok, senki nem jön velem.
A Klubrádió kamerásainak szólok, hogy indulunk idén a Petkupán, szóval készüljetek.
Kapjátok össze
magatok. Én azt gondolom, hogy szóljatok a Klubrádió hallgatóinak is, ugyanis egy másik rádió, a Tilos Rádió, a hallgatói köréből toborzott serpákat, akik segítettek hajót építeni, segítettek az eszközök célbajtatásában, és egy olyan csapat alakult ki, hogy évek óta, tehát az első petkupáktól kezdve ők évek
jönnek
óta.
Jönnek a tilososok.
Visszajár, és van egy tilos csapat.
Hát akkor az van, hogy le kell nyomni a tilos rádiót a klubnak.
Vagy összefogni alternatív rádiókat.
Vagy az is lehet. Független rádiók fogjanak össze.
Szóval mindenféleképpen lehet jelentkezni, ugyanis nagyon sok projektbe várunk mi önkénteseket, közreműködőket, együttműködő partnereket. A versenyekre is én azt javaslom, hogy igen, mindenki írjon egy levelet, aki szeretne még, hát hogyha Doró Viktória a verseny főszervezője, hát amikben tudja valahogy passzírozni, bocs, Viki.
Mi kell egy zebráshajó, mi kell egy zebráshajó, azt muszáj beletolni.
És lesz egyébként idén ifjúsági petkupánk is, ez a második ifjúsági petkupánk lesz, ahova viszont középiskolák jelentkezését várjuk, és mivel ez egy támogatásból valósul meg, ezért úgy jöhet el egy középiskolás csapat velünk hulladékot gyűjteni, ismereteket kapni, élményt szerezni, hogy mindent egy támogatásból finanszírozunk, tehát szállást, étkezést, utazást, mindent.
Nem kerül semmiben nekünk.
Nem kerül semmiben nekünk.
Akkor, hogyha most hallja ezt a műsort, akár egy rátermett középiskolás, akár egy pedagógus, akinek középiskolai osztálya van, akkor szerintem itt az idő élni a lehetőséggel is felkeresni a Petkupának a weboldalát, és utána járni ennek. Igen. Mert ugye én tudom, hogy azért a Petkupákon ráadásul még vannak mindenféle tábortüzek, versenyek, mókas, kacagás, kacagás.
Ez fantasztikus élmény.
Egy fantasztikus, egy abszolút mókakacagás egyébként. A táborközös élményhez kacsolódik egy Petasztár nevű rendezvény is, amikor mindenki így előadja ki, mit tud. És hát olyan dalok születnek, egyébként szerintem Spotify-on fent is vannak ilyen petkalóz dalok. Olyan dalok születnek, meg performanszek, meg kapuira bemutatók, meg tehát rengeteg dolog, de a dalokból a legtöbb olyan átirat, amit igazából csak azért meg, aki ott volt. Az, mert nevek hangzanak el benne, meg élethelyzetek, hogy hogyan csípi az arcunkat a csalán, amikor kaptatunk fel a partvonon a macséténkkel. Tehát, hogy így és nagyon, nagyon vicces történetek, de a kultúrára is, hogy kulturális életre is sokat adunk. Van egy fantasztikus petkalauzunk, aki amellett, hogy reggel megmondja, merre folyik a Tisza, tehát ez egy nagyon fontos pozíció. Gyenes Károly egyébként.
Igen.
Az ő nevéhez kapcsolódik például a Szőke szerelmünk a Tisza című film sorozat, meg a Kerekek és lépések, 1,5 millió lépés Magyarországon. És ő az, aki gyakorlatilag így minden fűszálat ismer a Tisza mentén, de így mind az öt országban, ahol a Tisza úgy ott van, és ezért bárhová megyünk a Tisza a parton, ő rögtön megmondja, hogy melyik templomot nézzük meg, melyik kulturális létesítménybe, hol fogunk bort kóstolni, hol vezet minket körül egy kultúrtörténész egy adott területen, mondjuk egy temetőben, ahol a Kölcsei
sír. Valahogy így kéne élni, nem?
Tehát, hogy és akkor ez szintén arra teremt lehetőség, hogy kapcsolódjunk a helyi közösségekhez, és a folyó tényleg legyen egy ilyen összekapcsoló erő.
Jó, tényleg most már muszáj tovább lépnünk egy kicsit a Petkupán, de azért azt meg kell még kérdeznem, hogy te hol találkoztál először a Petkupával, tehát te hogy kerültél az ő közelükbe?
Hát éppen szerettem volna egy kisfilmet forgatni, valamilyen környezetvédelmi témában, már nem tudom, hogy pontosan mi volt, mert ugye ez a múlt homályában a film nem valósult meg, de találtam egy dalt, egy barátnőm javasolta egy dalt, mint a Livius és a Kis Tibi
írtak,
hogy ezt mindenképp tegyük bele. Mondom, jó, akkor hívjuk fel Livius, hogy ezt beletehetjük-e. Hát, ő odaadná, de ezt már odaadta Molnár Attila Dávidnak, a Petkupa alapítójának, mert neki írta ezt a dalt. Felhívtam Attilát. Az első beszélgetésünk egy 40 percre sikerült úgy, hogy én 2 hónap múlva ott voltam a Tiszán, egy lélekvesztőn, egy olyan hajón, egy olyan pet hajón, amit fél távig vitt el valaki, és a fél távtól pedig Attilával beszélt, hogy vigyük tovább, mi a húgommal mentünk, 0 vizitúrás tapasztalattal hozzáteszem, és egy négyzetméteres raklapdarabon álltunk a Tisza közepén, hogy mi van?
Mit keresünk?
És hát ennek már 10 éve.
Igen. És akkor ott teljesen berántott?
És hát ott már teljesen berántott, és folyamatosan néztük azokat a kapcsolódási pontokat, hogy akkor mi hogy tudunk, hol tudunk együtt, meg tényleg mi olyan szervezet vagyunk, hogy bárki, aki jön ide a saját kattanásával, küldetésével, történetével, akkor annak lesz itt hely. Uh-huh. Lesz itt hely, és lesz hozzá támogatás, lesznek önkéntesek, lesznek pályázatok, anyagi források, támogatók, meg egyáltalán ez az elhivatottság, tehát, hogy
csináljuk meg.
Csináljuk meg. Igen. Tehát, hogy mit én 10 közösségben 8-ban hülyének néznek miatta, itt meg azt mondjuk, hogy de jó, csináljuk.
Hát igen, igen.
Egyébként szerinted ez egy ökölszabály, vagy ez lenne igazából a járható út fenntartatósági ügyben, hogy az embereknek azt mondani, hogy figyelj, meg lehet csinálni. Vagy hogy olyan találkozásokat elősegíteni, mint amilyen neked volt a találkozásod a Petkupával, hogy azt érezd, hogy ebből lehet valami, és annyira beránt, hogy aztán gyakorlatilag egy ilyen eszenciálisan a személyiséged részévé válik, vagy az identitásoddá.
Én azt gondolom, hogy a közösség a kulcs. Tehát, hogy együtt, hogy nem kompetitív, hanem kooperatív feladatokat megoldani. Tehát, hogy nem konkurálni a másikkal, akár úgy, ha hiába csináljuk ugyanazt, hanem megnézni, hogy hogyan tudunk együttműködni, hiszen hogyha ugyanazt az ügyet képviseljük, akkor miért lennénk egymásnak akár a konkurenciái. Szerintem ez egyébként a legtöbb civil szervezetnél működik, de a közösség, a kohézió, az együttműködés, és az eszközmegosztás, erőforrás megosztás, ez szerintem az alapja annak, hogy egy jobb világot teremtsünk, és ugye nyilván ez a fenntarthatósági cél, hogy egy jobb világot teremtsünk. A 17 fenntarthatósági célban is benne van ez a közösségek együttműködése, tehát ez a 17-es.
Nem, mellesleg nyilván egy értékrendet is képvisel. Hát tehát egy közösségbe, ahol az a menő, hogy te nem dobod ki, kulacsozol, jót teszel, odafigyelsz, megosztod, nem tudom, akkor egy idő után egy olyan generáció nő fel.
Igen, ez meg a másik, hogy ez a közösséghez való tartozás, ez az értékválasztás, ez gyakorlatilag azt is eredményezi, hogy nem érzed magad egyedül, nagyobb lendületed van arra, amit csinálsz, hiszen látod, hogy más is ebben van, meg a folyamatos innováció, mindig keresni azt, hogy mik azok az új lehetőségek, amik mondjuk beépíthetőek és használhatóak.
Uh-huh. Te egyébként a környezet szeretetét ezt otthonról hozod, már gyerekkorból?
Szerintem igen, én kék túráztam egész gyerekkoromban, vándortábor nyáron, minden hétvégén a kék túra, a nagyszüleimnél töltöttem a legtöbb időt vidéken, tehát hogy abszolút az édesanyám füvesasszony, tehát hogy bármikor, bármi betegségünk, problémánk volt, akkor kézrátétellel is nagyon jól tud egyébként gyújtani, de tehát nem ilyen sarlatán módon, hanem tényleg az a bizalom, hogy tudom, hogyha ő ránéz a bibimre, akkor kész, meggyógyult. De szerintem
akkor nem lesz
az
baj.
De egyébként gyógyfüveket termeszt, meg gyűjt is egy tanyán laknak, és gyűjt is.
Hát akkor igen, tehát az otthonról jött, szóval nem is kérdés, azt mondta, hogy szerinted, de hát ez valami fantasztikus felek, hogyha ilyen gyerekkorod volt, és a te családod egyébként mennyire tolerálja ezt az elszántságot, mert azért ez egy nagyon durva elszántság.
Benne vannak, tehát mi ezt együtt, tehát mind a két gyerekem a Petkupánál aktív szereplő, a férjem is, tehát hogy pont tegnap volt egy Attilával, a társalapítóval egy beszélgetésünk, ahol azt mondtuk, hogy minden kérdésre Csabi, a férjem, ha válasz, mert bármi történik, akkor ő fogja tudni a fizikai megvalósítást.
De legalább jó egyébként?
Az első Petkupára még a húgommal mentem, aztán annyit ketten egyébként, és aztán annyit beszéltem, meséltem róla, és így szépen lassan folytak bele, illetve mivel ugye nagyon sokan vagyunk itt a Petkupánál szülők, mindenki hozta nyilván a gyerekét, még tök picik voltak, ott nőttek fel, belenőttek, és ezt úgy képviselik ezt az ügyet gyakorlatilag a gyerekeink, hogy nekik ez így a vérükben van, tehát hogy bármerre mennek, ez ott van velük.
Talán a hallgatók emlékeznek rá, hogy én készítettem is két ifi pet kalózzal egy beszélgetést, úgyhogy ha van kedvük, akkor keressék vissza mindenképpen a Klubrádió YouTube csatornáján,
igen,
vagy archívumában, és az egyik Kata nagyfia volt.
Tamás Anita volt a másikuk, aki viszont a versenyigazgatónknak, tehát van egy versenyigazgatónk, aki koordinálja ezeket a versenyeket, és az ő lánya volt egyikük, aki szintén valami fantasztikus.
Hát nagyon meggyőzőek voltak, hát ennek a totistát ott szájával vettem.
Tehát, hogy ő, Anita az, aki például jött nemzetközi delegáció, 15-16 éves volt, és ő kísérte őket.
Ezt elképesztő különbségek vannak, tehát, hogy ő 15 évesen a delegációt kíséri, és én elég sok olyan 15 évest látok, aki viszont nem mintha kevesebb lenne, de valami olyan szorongással kénytelen létezni, mert nincs egy olyan fajta közösség, amiben ő ki tud teljesedni, amiben meg van erősítve az önbizalma, hogy ő erre képes, hogy jó ügyeket képvisel, hogy hát nagyon-nagyon, tehát szürke marhány a különbség.
Igen, várjuk őket az utánpótlás csoportban.
Na de tényleg egy picit, most már térjünk el a Petkupától, és egy kicsit a civil életre, én arra kérdeznék rá, Kata, hogy a civil életedben akkor a textil volt az első igazán nagy felismerés, hogy változtatni kéne, vagy egészen máshonnan indult ez?
Párhuzamosan kutattam ezt az öt anyagot, tehát hogy a textil volt. A textil talán abból volt
de
a legnagyobb...
De kutatás előtt is már azért a környezettudatosság minden nap része volt, nem?
Igen. Tehát hogy alapvetően, ami nekem így mindig így célkeresztben volt, vagy így prioritás volt, hogy minél kevesebb terhelése, minél kisebb fogyasztással benne létezni ebbe a világba, és felismerni, és felismertetni azokat az ajándékokat, csodákat, amiket mi a természettől kapunk. Tehát, hogy hogyan tudjuk értékelni azt, ami már van, ami megadatott, amiért nem kell lehajolni, nem kell tenni semmit, és itt van körülöttünk, tehát, hogy próbáljuk meg ezeket értékelni. Uh-huh. Erről szóltak a környezeti nevelési programjaink, meg visszanyúlni olyan egyszerű praktikákhoz, hogy
például... Mint az ecet.
Mint az ecet, vagy például volt egy Csigaporta Ökobázis nevű hely, amit csináltam, ahol mondjuk szappanfőzést csináltunk, ahol nem az volt a lényeg, hogy mi tökéletes, precíz pontossággal megmutassuk, hogy akkor hogy kell szappant készíteni, hanem az, hogy azt mondjuk el, hogy ez a mindennapi háztartások része volt valamikor, és ez is egy hulladékfeldolgozási mód volt. Pont akkor volt a szappanfőzés, és mi is időzítettük, és elnézést a vegánoktól, amikor mondjuk a disznóvágás következett, és megmaradt a tavalyról, vagy még az előző vágásból egy avaszsír. Nyilván azt most
újra lehetett hasznosítani, nem tudunk
mit kezdeni vele, és újra lehet hasznosítani, és elkészült az a mosószappan.
Érdekes, mert a legjobb zsíroldó lett a zsír.
Igen, igen, és elkészült az a mosószappan, amivel utána a következő egy évet ki lehetett húzni.
Hát, azért nem, ha tehát igen, környezetileg, csak mi emberek valahogy ezt így bele turkáltunk, és már is tönkretettük.
Igen, és gyakorlatilag egyébként a kutatás elvitt engem egy nagyon mély ökoszorongásba is.
Na, apropó.
Tehát, hogy szerintem én nagyon sokat sírtam, mi alatt a különböző cikkeket olvastam, meg tanulmányokat vizsgáltam, meg filmeket néztem, mert nagyon
és
sok született már a témába.
És napi szinten jelen van a klímaszorongás az életedben?
Most már azt gondolom, hogy nincs rá időm. Tehát, hogy annyi, és én hiszek abban, hogy a cselekvés a feloldása ennek.
Aha.
Tehát, hogy a naiv idealista azért is egy nagyon jellemző tulajdonságom, mert hogy tudom, hogy nem váltom meg egyedül a világot, de nem tudok másként működni.
Képzeljétek el egyébként, hogy David Attenborough, ez nem a könyv, amit mostanában olvasok, mert ezt szeretem felhozni, hanem egy interjújában mondta, hogy ő már a most visszatekint az 1950-es években forgatott filmjeire, már akkor lehetett látni, hogy baj van, de akkor még nem vette észre ő sem. Ez annyira durva. És hogy azóta eltelt 80 év, és ami most is valakinek ezen tűnik fel. És nem hiszem.
Hát de tudod, miért van ez a petri csész és baktériumos hasonlat?
Igen, az exponencialitás.
Így, hogy nem veszed észre a negyedik megteltnél, hogyha egyébként
igen.
Mindig
duplázódik.
Akkor érted, hogy ha egy perc alatt telik meg, akkor mikor lesz félig? Hát az 59. másodpercben. Értetted, hogy azt azért ahhoz nagyon nagy belátás kell, hogy az ember, amikor még 75%-ig üres az a csésze, baktériumként felfogja, hogy új, srácok, baj lesz, mert ha ilyen tempóba csináljuk, akkor nem fogunk elférni.
Igen.
Igen, és hát ami viszont a hátulütője ennek, az a közöny, ami e felé irányul, amihez két út vezet. Az egyik az a tényleg a közöny, hogy egyáltalán nem érdekli, nem érzi saját magára vonatkozóan érdekesnek, hogy itt mi történik a világban. Uh-huh. A másik meg a tehetetlenségből adódó közöny. Egyszer egy környezeti nevelési konferencián Tarianna Máriától hallottam egy ilyen előadást, hogy a tinédzsereknek a nagy többsége nem azért ül tehetetlenül, mert egyáltalán nem érdekli semmi, hanem hogy felismeri a saját tehetetlenségét, és az bénítja meg, és az okozza neki ezt a szorongást, hogy ő nem tud elindulni, mert fogalma sincs merre, meg annyira jelentéktelennek érez bármilyen tevékenységet, amit ezzel kapcsolatban
tud végezni. Hát kérdezett, én is ezt így konkrétan így szoktam hallani, egy-egy tüntetéssel kapcsolatban, mindegy, hogy környezet vagy politika, hogy azért nem megy ki valaki, mert nincs kint mindenki, és addig nincs értelme. És ez amúgy erre pontosan igaz, hogy addig, amíg nem csinálja mindenki, addig nem csinálom én sem, mert nincs értelme, és csak kiégek. És
de hogyha meg én nem csinálom, akkor nem lesz ki mindenki. Akkor nem lesz ki mindenki.
És hát ugye erre is a közösség a gyógyír, tehát mindig ugyanoda fogunk így visszajukadni. Tehát, hogy meg hatalmas a zaj. Tehát, hogy egyrészt olyan nagy a zaj, annyiféle módon próbáljuk meg mi is ezt közvetíteni, hogy már nagyon nehéz kihozódni, és akkor még versenyeznünk kell egy csomó minden mással, ami szintén ilyen nagyon impulzívan bele van tolva az emberek arcába.
Egyébként most
és erősebbek, mint azok a témák.
Most, hogy említetted, hogy nagyon sokféleképpen közelítünk. Neked, mint szakembernek, aki azért hát most már lényegben főállásban ugye ezzel foglalkozol, van valamilyen egészséges szűrőt, hogy mi az, ami nem, mi az, ami igen? Mert én néha azt is érzem, hogy zöld tartalom szintén is néha olyan dolgok jönnek szembe, hogy...
Nekünk nagyon rugalmasnak kell lennünk, és úgy is szoktam fogalmazni, hogy a környezeti nevelés széleskörű eszköztárát használjuk, tehát van, amikor gyerekekkel énekelünk óvodában, meg táncolunk, vagy performance csinálunk valamilyen rendezvényen, valamikor tudományos előadást tartunk, és van, amikor bevonjuk akár egy petkupán, akár a kis mobil műanyag műhelyünkben, a gyerekeket aktívan a cselekvésbe. És tehát, hogy ez nagyon, tehát nagyon észnél kell lenni, és rugalmasan alkalmazkodni, és nem mindig sikerül ahhoz, hogy a befogadó közösségnek mi a határa, mi az igénye, mi az inger küszöbe. És nyilván ezért van az, hogy sokan vagyunk mi, akik így a petkupánál ebbe beleteszünk, nem feltétlenül környezeti nevelő szakemberek, hanem tehát én sem vagyok pedagógus, nem feltétlenül ekte szakmabeliek, hanem csak hanem olyanok, akik a saját maguk módján ebbe bele tudnak tenni, és ezért egyre szélesedik a repertoár, hogy mi hogyan tudunk elérni, és mindig felmérjük azt, hogy hova megyünk, és azt szerint próbálunk átadni alkalmazkodni.
De apropó mondtad, hogy nyilván nem feltétlen szakemberek, de hogy ahogy mit tudtok beletenni. Engem mindig nagyon érdekel, hogy azok az emberek, akik ilyen frekvencián foglalkoznak a fenntarthatósággal, azok elköteleződésből és tudatosan teszik, amit tesznek, mert tudják, hogy ez így jó, jól lehet, sokszor nehezükre esik, vagy ez igazából a komfortzónájukon belül van, és belső indítatásból történik minden, amit te egyébként a környezetért teszel.
Hát szerintem ez egy nagyon szoros átfedésben van, és nem lehet tudni, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. Nekem abszolút a komfortzónámon belül ez van.
Tehát nem esik nehezedre.
Tehát, nekem nem, a komfortzónámon belül van az, hogy az ártérben ott vagyok, és csípnek a szúnyogok. A komfortzónámon abszolút kívül van az, hogy elfogadjak egy műanyag poharat, vagy egy...
Aha.
Tehát, hogy így inkább nem kérek mondjuk egy kávét, ha látom, hogy abba adják, vagy átmegyek egy másik étterembe, hogyha nem adják a dobozomba az ételt. Tehát, hogy, és tudom, hogy ezek iszonyatosan apró pici lépések, de tényleg ez arról szól, hogy az van kívül a komfortzónámon, hogy
nekem ez rossz érzés.
Hogy ez nekem rossz,
mindig is
rossz
volt, vagy eljutottál idáig?
Hát szerintem eljutottam idáig. Aha. Eljutottam idáig, de hogy alapvetően mindig is volt egy ilyen irányú, tehát mindig is itt voltam otthon ebben a történetben. Csak a megoldások. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ha megszületik a felismerés, tehát egy belső indítatás, hogy te hogyan tudsz tenni, hogyan ártasz kevésbé, és hogyan tudod csökkenteni a terhelésedet, akkor onnantól ha megvan a miért, és mi is erre próbálunk fókuszálni, akkor a hogyanokat már mindenki egyéni úton találja meg, hogy mi az, amit ő a saját életében le tud váltani, be tud iktatni, vagy milyen önkéntes munkák tud vállalni, amivel a közösséghez tud csatlakozni, és tényleg a saját szorongását tudja oldani azzal, hogy már nem csak a textil szűtőbe kapaszkodik, hogy na én akkor annyival kevesebb hulladékot termeltem, hanem eljön, és akkor segít nekünk abban, hogy 400 tonnával kevesebb hulladék legyen a Tiszában.
Úristen, 400
tonna. Műanyag, mert ugye műanyagról beszélünk végig. Elmondod nekem, mi ez a műmű?
Igen, nagyon szívesen. A műmű jelenleg egy kék bálna. Korábban egy kalózhajó volt, de aztán az idők során átalakult, és ez egy mobil műanyag műhely. Attól mobil, hogy mi ezt időnként felkapcsoljuk egy vonóhorogra, és elvontatjuk A-ból B-be. Mikor megérkezünk, akkor még úgy néz ki, mint egy lószárító, és mi nagyon sokáig óckodtunk, hogy hát biztos úgy néz ki, nem, ez szerintünk nem úgy néz ki.
Megbeszéltük
a hogy nem néz ki, hogy egy lószárító, amíg meg nem jelent egy ló, aki ilyetten hátra hőkölt, és megnyugtatta az, hogy ne aggódj, nem kell beszállnod.
Nem egy lószárító.
Akkor már rájöttünk, hogy ezt már nem tudjuk megmagyarázni. De amikor megérkezünk valahova, akkor felkerülnek rá az uszonyok. Uh-huh. Kinyílik a szája, az ajtaja, és már is egy kék bálnává alakul, aminek az a lényege, hogy minden műanyag, ami ebben a kék bálnában születik újjá, az már nem terheli az óceánokat, ugye a folyók előbb-utóbb az óceánba érnek, tehát már egy valódi bálna gyomrában nem fog kerülni. Uh-huh. És van benne egy komplett gép sorunk, ami egy darálóból, egy injektorból és egy extruderből áll, és kár, hogy nem hoztam magammal mintákat, de majd sőt, vannak videóink is, ahol bemutatjuk ennek a működését, gyerekekkel természetesen.
Szuper.
És ledaráljuk a folyami hulladékot, de inkább jellemzően azokat a kupakokat, amit a gyerekek hoznak, hogy ők saját maguk tapasztalják meg, hogy tényleg az a hulladék, ami náluk keletkezett, az újjá tud születni. Ledaráljuk, majd egy injektor segítségével különböző formákat tudunk varázsolni. A másodperc tört része alatt egy kis izomerővel, egy nagy kart kell lehúzni, azon időnként 8 gyerek csimpaszkodik egyszerre, hogy ez megvalósuljon.
Meg
én. És vonalzót, karabinert, kis tálkát, fésűt, tollat, ilyeneket tudunk ott hirtelen előállítani.
És ezt ők haza is vihetik?
Ezt ők haza is vihetik. Tehát behozza a hulladékot, és haza is vonalazott, és használja az iskolában. Tehát, hogy ez egy nagyon szép.
Igen, azt hiszem, ennél több kézzelfoghatóbb, látványosabb edukáció nem is tánk.
Igen, mi ezt egyébként úgy hívjuk, hogy műanyag műveltség, amit mi ebben átadunk. Van egy folyó műveltség, ez a szó is egy saját alkotás. Ati nagynyelvújító alkot ilyen szavakat. És van egy folyómentők kézikönyve, ahol szintén ilyen
Attila és a Tisza, ez azért így össze.
Igen,
ér a magyar történelemben régóta.
Nagyon jó.
És nem csak ezt mutatjuk meg, hogy akkor hogy születik újjá, hanem ehhez különböző állomások tartoznak. Tehát először megmutatjuk egy ilyen habkép fotókiállítással, hogy honnan is indulunk, mi a mi tevékenységünk, mit dolgozunk, mi az a szennyezés, amivel mi nap mint nap találkozunk. Tartozik hozzá egy más típusú habkép kiállítás is, ami viszont azt mutatja meg, hogy miért csináljuk, azaz mit köszönhetünk mi a folyóknak. És akkor ott végig van szedve az, hogy spirituális kapcsolódás, inspiráció, a különböző élmények, a rekreáció, túra, étkezés, alapfenntartás, tehát ilyen kicsit ilyen ökoszisztéma szolgáltatásszerűen. Ez az, amit mi köszönhetünk, amit mi gyűjtöttünk össze, és kiszoktunk rakni egy hálabefőttet, hogy beledobhatja mindenki, hogy ő mit köszönt a folyónak, és gyönyörű dolgokat. Tehát, hogy imádjuk ezeket utána olvasgatni, meg szoktunk kirakni ilyen szófelhőket a Facebookra, hogy lássák a többiek is, hogy a közösségünkben, hogy mik születnek. Szóval van egy, mit köszönhetünk a folyónak, mit adunk mindenki igazából, igen, a szennyeződés, hogyan küzdünk ellene, és hogy utána történik egy mini pet kupa, mindenki pet kalózzá válhat, mert azt ebben a válogatási folyamatban részt lehet venni, tehát kiszúrunk egy nagy válogató asztalra egy csomó műanyagot, na itt jön a műanyag műveltség első állomása, hogy akkor megnézzük, hogy melyik miben más, melyiket hogy gyártják, melyiknek milyen vicces neve van, mit tudom én, polietilén teraftalát, ugye.
Köszönjük szépen, igen.
És ezeket megnézzük, kicsi nyomozós játék, tehát a gyerekeknek nagyítóval kell keresni a jeleket, hogy miből tudjuk a legjobban megkülönböztetni, és akkor utána vihetik be ezt a műhelybe.
Egyébként ez azzal, baromi jó, azzal, hogy megszülettek ezek a repontok, a visszaváltó automaták, ez nehezítette, vagy könnyítette a ti dolgotokat? Tehát most egy kicsit azt érzem, hogy mi kupakostunk mindenestül visszaváltjuk, ami egyrészt tök jó, másrészt valahogy, mintha már nem lenne szükség akkor a szelektálásra, vagy legalábbis nincs tőlem elvárva, miközben vagy mégis azt érzem, hogy azért ez nem lenne baj, ha tudnánk különbséget tenni.
Alapvetően a hullámtéren belül dolgozunk a folyóparton. Tehát, hogy az elhagyott hulladék, az elhagyott hulladék, így hívjuk szépen az eldobottat.
Hogy elhagyott, mintha ez ilyen véletlenszerű.
És ugyan petkupa vagyunk, mert petparazó van a legtöbb, de azért rengeteg más típusú hulladék van, amire ugye nem jelent megoldást a
visszaváltó rendszer. Meg hát egy samponos doboz, vagy flakon nem tudsz visszaváltani, vagy egy mosószer, igen, és akkor azokat ugyanúgy.
Egyébként nagyon üdvözöljük ezt a kezdeményezést, és örülünk neki. Tehát, hogy ez tényleg
az
automatáknak. Tehát a visszaváltós rendszer az mindig is egy nagyon fontos tényezője volt az edukációs programomnak is még annak idején, mondjuk ott inkább az újra tölthető csomagolás miatt, tehát a szikvizes, szörpös, stb. Itt nyilván ez egy hatalmas energiabefektetéssel visszadarálásra kerül.
Ugye, hát majd hát, ha a két utasig eljutunk, hogy ez frekventáltabb legyen.
Igen, hát uniós előírás az, hogy a csomagolási hulladéknak 2030-ra 40%-ban reciklált anyagból kell lennie. Aha. Tehát, hogy igazából ez egy nyersanyaggyűjtés valójában.
Ja, értem, tehát nem is érdekelt a törvényhozó abban, hogy a két utas automatákat csináljon? Mert neki igazából az EU-s előírásnak megfelelően inkább
nem, azért nem. Tök érdekes, hogy a szelektív gyűjtés az nem nagyon működött, tehát hogy viszonylag kis százalékban sikerült, és épp ez idézte elő azt, hogy a gyártók alapanyag hiányjal küzdöttek. Tehát, hogy tényleg nem tudtak megfelelni ennek az előírásnak, mert nem volt elég alapanyag, jó minőségű alapanyag, amit fel tudtak használni ehhez. Ez erre is jelent egy megoldást, és arra is jelent egy megoldást, hogy kevesebb kerüljön mondjuk esetleg a deponálásra. Vagy a természetbe. Aha. Mert szerintem egy nagyon fontos dolog az, én értékmentőknek hívom őket, azokat, akik ezt összeszedik azokról a helyekről, ahova mondjuk a hulladék elhagyók véletlenül ott felejtik parkokban, és kuka mellett, és a folyóparton, és vannak, akik viszont összeszedik, és nekik ez egy bevétel forrás lehet, tehát igen, hogy ők gyakorlatilag támogatva vannak. Ezáltal nem merek
belemenni. Az elhagyók által támogatva vannak.
Nem merek belemenni abba, hogy ez egyébként egy legális tevékenysége, mert már ilyen cikket is.
Itt volt itt a MOHU kollégája, beszéltünk erről egyébként, igen, az egy fantasztikus adás volt, mindenkinek javaslom, hogy hallgassa meg újra, te is Katta, majd, hogyha van rá időd, mert beszéltünk erről pont, viszont én nem akarlak nagyon megakasztani, csak lehet, hogy le fog járni az időnk.
Nem, és konkrétan lejárt már az időnk.
A hálabefőtről nekünk van egy másik igazából elnevezésük is, játékunk a zöld lottó, ami nekünk hála, hogy vannak benne szavak, kifejezések, és hármat húz kérlek majd egymás után, mutasd meg nekünk a kamerában, és egy mondat, ami eszedbe jut róla először, azt mondd el.
Üvegvisszaváltás.
Üvegvisszaváltás.
Eskü nem hekkeljük meg ezeket, kedves nézők.
Csak ez van benne.
Nem, tényleg nem. Tehát, hogy mindig olyan szervesen kapcsolódó szavak jönnek elő, de nincs
az
benne
a baj,
csalás.
Hogy erről most én órákat tudnék mesélni.
Meg most meséltünk is róla, de csodálatos.
De nem, tehát én itt üveg. Tehát nagyon sokan a PET palackot műanyag üvegnek hívják. Nem, én az üveg, az üveg, az ami kvarcohókból készül, és sose bomlik le.
Tehát ehhez kéne egy külön adás, ami csak az üvegről szól.
Ez kéne egy olyan külön adás, ami az üvegről szól, és arról a szikvizes palackról, a folyómentő palackról, ami ezekben a pillanatokban születik éppen Orosházán. Ugyanis nem csak a műanyag frakciót, hanem az üveget is elkezdtük újrahasznosítani. Ezt először egy kis manufaktúrában, egy üvegműves csinált belőle ékszereket például. Igen.
Aztán a kék üveges?
Igen. És akkor, mivel nagy mennyiségű üveget gyűjtünk, azt hittük, hogy nagy mennyiséget gyűjtünk, de hát ez elenyésző az ipar számára, viszont találtunk nagyon jó partnereket, és ugye mondtam, hogy a szikvíz egy kultikus ital, csináltunk egy Szikvíz az én csiklandó hungarikum című filmet, aminek az a végkifejlete, hogy elkészült az első tiszai üveghulladékból készült szikvízes palack. Most gyártják idén tavasszal Orosházán, az öblös üveggyárban, és forgalomba fog hamarosan kerülni.
Tehát az nagyon
visszaváltható lesz. Tehát több utas, tehát ugye, amit mondtál, hogy gyakorlatilag attól, hogy 50 forintos betéti van egy műanyag palackon, az attól még egy utas, egyszer használatos palack. A szikvízes palack az egy több utas rendszer.
És folyamatosan újra van töltve.
Nagyon-nagyon, így tovább kell mennünk.
Csicseri borsó.
Na? Mi jut eszedbe?
Humusz, igen. Illetve pont most hallottam egy ismerősömtől, hogy kilós kiszerelésben vásárolja a csicseri borsót, és egy kiló gyakorlatilag egy éves csicseri borsó alapanyag, mert annyira jól megduzzadt. Tehát egy borzasztó kiadós.
És egészséges.
Jó alapanyag, igen, abszolút. És még egyet?
Ecet. Csodaszer, de ami nekem most eszembe jut róla, az, hogy amikor éppen elfogy a száraz jég, és mit hallottátok a gyerekek miatt, ez elég hamar bekövetkezik, akkor mi felszoktuk vásárolni a környék, ezek kis falvak általában az ecetkészleteket, vagyis az ecet és szódabikarbónak kombójából szintén fejleszthető széndioxid, tehát azzal töltjük a palackokat, egy kis ecet, egy kis szódabikarbóna gyorsan rátető, és pillanatok alatt kapunk egy strapabíró palackot. Úgyhogy ha megyünk a felső tiszerre, akkor a kis falvakba utána nem lehet ecetet kapni. Hetekig.
Eljárt az időnk.
És még el sem meséltem azt, hogy az ökoszorongásomból indítatva vásároltunk egy erdőt.
Hogy mi csoda?
Aminek a bolygó darabka nevet adtuk.
Igen.
16 hektár, nagy körülben. A Tisza hívott minket egyébként oda.
A cseresznyék.
A cseresznye. Valójában. Magyarország cseresznyés kertjében van egy 16 hektáros erdő, aminek a közepén áll egy jurta.
Ide el fogok menni nyáron, a legjobb barátom nagy körül egyébként, már Majorkán él, de ez most egy másik történet, és kiárok hozzá.
Két éve élünk nagy körül, egyébként, és egy borzasztó, barátságos, magához örelő. Fantasztikus falu.
És boldog vagy ott?
Igen. Tehát ilyen hazaérkezés élmény. Én a Dunántúról, a Dunapartról származom, tehát ott kéne otthon érezni magam. Igen. És mikor először voltam Nagykörűben, már akkor az volt az érzésem, hogy itt vagyok otthon. Tehát egy nagyon... És azóta
nagyon szép falu.
A Költöz Nagykörűbe nem hivatalos mozgalomnak vagyok az egy személyes tagja, és már több barátunk is nézelődött ott, mert ketten vásároltak házat.
Azt.
Tehát, hogy így jönnek.
Íme a közösség.
Igen, de egyébként ott egy működő közösség van, és én ilyen befogadó közösséggel pedig sok helyen jártam.
Egyetek nagykörüli kürtös kalácsot?
Azt is. Nem nagyon találkoztam. Tehát, hogy gyakorlatilag tudok párhuzamot fonni a PET kupá és el között, mert nincs olyan projekt, amire mondom, hogy van egy ilyen ötletem, akkor ne állna oda egy csomó ember, hogy akkor csináljuk, és még gyorsan ezt elmondom, ezt a nagy összefonódást. A PET kupának a tavaly előtti szakasza az Közép-Tiszára esett, Kisköre, a vízlépcső, és Szolnok között tettük meg a távot, és Nagykörű volt a pihenő napunk. És egy ilyen nagyon vicces történet, hogy én oda költöztem, mert azt gondoltam, hogy nagyon sok mindent csinálok, nagyon nagy káosz az életem, egyfolytában a pörgünk családostól, és egy szép, csendes, kicsi faluba majd megnyugszunk, de nem, a csendes, kicsi faluba egyszer csak azon kaptam magam, hogy állok a parton, és 300 embert vittem oda a kis faluba, mindenhol csíkos pólós, kék pólós, petkalózok voltak, ők csüngtek a cseresznyefán is, és oda vittem. Tehát, hogy ezelőtt nem tudok menekülni.
Nem adhatsz mást, mint mi lényeged.
És rendezett nekünk a falu egy éjszakai piacot, egy pet piacot, tehát mi kikötöttünk fáradtan este délután, mindenki letisztálkodott, és bementünk a falu főterére, ott szokott egyébként éjszakai kézműves piac lenni, és csak nekünk rendeztek egyet soron kívül, élőzenével, kézművesárosokkal megvendégeltek, limonádéval grilleztek nekünk, tehát az borzasztó megható volt ott által, hogy hát ez az gyönyörű.
Fú, hát sajnos lejárt az időn, pedig hallgatnám reggelig még
az ezt. Biztos.
De köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Kata. Vészégy Kata volt a vendégünk, és remélem, hogy önök is ugyanúgy élvezték, mint mi.
Szerintem nem kell inspirálóbb ember egy ilyen beszélgetésben nálad. Köszönöm. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Önök pedig ne felejtsék el, hogy a Klubrádió Ember a Földön című műsora már elérhető a YouTube-on képpel is, úgyhogy ha tehetik, mindenképpen nézzék meg. Nem mellesleg, ott megtalálhatják majd a soron következő Legyen az tippünket Marcival közösen egy mini videó formájában, mi minden kreatívat, izgalmasat, edukálót lehet csinálni a gyerekekkel. És ha tehetik, jövő héten is tartsanak velünk. Köszönjük a figyelmüket.
Viszont hallásra, viszont látásra.
Viszont hallásra.